Hát Isten hozott mindenkit erre az ezévi tavaszi előadás sorozatunknak az első alkalmára. Némi diavetítéses előadásra tessék fölkészülni lelkileg, és ahogy már az értesítőben mindenki megkapta, egy hét múlva lesz egy kötetlen beszélgetés ebben a témakörben. Akinek vannak kérdései, akkor oda is hozhat. Egyébként a beszélgetés az nem kötött, tehát a témától is el tudunk térni akkor. Na, mindenki kényelembe helyezkedett. Érdekesen jött össze ez a mai alkalom ebben a témában. Tudnék, amikor összeállítottuk a tavaszi műsort, akkor kiderült, hogy januárra nem volt jelentkező. Ugyanakkor egy előadás az többé-kevésbé készen volt, mert a hétvégén ezt a témát máshol el kell sütnöm szintén. Úgyhogy gyakorlatilag ezért került bele ez a kezdőszöveg. Tudnék, annak a másiknak a meghirdetése az volt, hogy a halál, meg a halál közeli élmények, meg egyéb ilyen kérdésekről. És úgy éreztem, hogy ha már egyszer ilyesmiről szó van, akkor nem árt, hogyha megnézzük a kettőt együtt, mert ez mind a kettő összetartozik. Nagyon szorosan összetartozik. Úgyhogy ezt vettem mottónak, tessék ezt mottónak venni, és ez a cím. Hát azon mindjárt találkoztunk már, hogy a napjainkban igen komoly problémák vannak, és ez a bizonyos kérdés, a kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk, ez tulajdonképpen minden gondolkodó embert szorongat, hogy erre a kérdésre valahogy választ keressen, választ találjon. És sajnos az a helyzet, hogy a hivatalosan elfogadott nézetek ezeket a kérdéseket úgy igazán nem tudják megválaszolni. Sajnos. Na most hát itt jött az elképzelés, hogyha kívülről nem kapunk választ a kérdéseinkre, akkor keressük be ezeket a válaszokat saját magunkban, belül, és ehhez már mindjárt lehet találni egy ilyen idézetet, egy tanácsot, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen érdemes saját magunk környékén szétnézni, és megvizsgálni, hogy ez a bizonyos tökéletesség, ez hogyan jelentkezik a saját életünkben, és milyen lehetőségeket találunk ebben a témakörben. Úgyhogy hát ez a kérdés gyakorlatilag az van, hogy saját magunkban kell erre a válaszokat kapni. Na most itt a témában, vagy a témához tartozóan ez a két fő kérdés, mi az az élet és mi az a halál. Ugye van egy olyan nézet, hogy egyszeri szenvedés, vagy pedig egy természetes folyamatnak a része esetleg, vagy pedig valami más egyáltalán, de nagy valószínűséggel a két kérdés, tehát az egyszeri szenvedés, vagy pedig a természetes folyamatoknak egy része, kettő közül valamelyiknek találnia kell. És ugyanaz a másik területre is, a mi a halál, hogy ez most valóság vagy káprázat, vagy pedig találkozunk olyan nézetekkel is, hogy az örök misztérium. Hát próbálj meg egy kicsit fényderíteni ezekre a dolgokra, ahogy sikerül persze. Ugye mindennapokban találkozunk ilyen megjegyzésekkel, vagy véleményekkel, hogy a születés misztériuma, a testbörtöne, a síralom völgye, a halál misztériuma. És akkor elővettem a meghatározást, mi az, hogy misztérium. Ha már emlegetjük ezt a kifejezést, akkor legalább nem árt, tudjuk, hogy miről van szó. Olyan tény vagy igazság, amit vagy nem tudunk, vagy nem lehet megmagyarázni és ezáltal megérteni. Mert egyáltalán nem biztos, hogy ezeket a misztériumnak nevezett micsodákat nem lehet megérteni, sőt, ha egy kicsit szétnézünk nem csak a szűk európai tudomány környékén, hanem mondjuk az ősi tanítások környékén, akkor bizony az a helyzet, hogy ezek a kérdések igencsak, hát mondjuk úgy, hogy érthető magyarázatokat kapnak. Na most itt a halálról, meg az életről. Tessék elképzelni, hogy ebben a szobában vagyunk, az öt érzékszervünk ebben a szobában működik, és nem tudjuk, hogy mi van kint. Nincs ablak, nincs ajtó, ebben a szobában tudatosak vagyunk, többé-kevésbé. De hát úgy érezzük, hogy ezen a szobán kívül, első pillanatban, ugye az öt érzékszervünk számára nincsen külvilág. Na most valaki bejön az ajtón, az itt a számunkra, itt ebből a szobából nézve megszületik. Ha valaki az ajtón kimegy, akkor a számunkra megszűnik, meghal. És hát itt van a másik, hogyha valaki kikukucskál esetleg az ajtón, de azért még visszajön. Hát a halál közeli élményt ezt tulajdonképpen így is meg lehet közelíteni, hogy egy kis kukkantás kívülre az úgymond külvilágra, ami túl van a mi öt érzékszervünk hatókörén. Hát ezzel a modellel érdemes egy kicsit komolyabban foglalkozni, az ember otthon elgondolkozik erről, mert rögtön nem olyan tragikus, nem olyan misztérik, nem olyan misztikus, nem olyan különleges ez az egész, inkább az, hogy a természetes folyamatokba beleilleszthető. Itt és most itt vagyunk ebben a szobában tudatosak, de külvilág is van, aki onnan jött, vagy aki oda megy, az ugyanúgy élő ember, csak más körülmények közé került. Ha most a mindennapi nézetekhez tartozik bizony a halálfélelem kérdése is, itt rögtön felvetődik három kérdés, két fő kérdés. Az egyik az, hogy mi fél, hogy a testem fél, a lelkem fél, vagy én félek. Másik kérdés, ki vagyok én, de most azt ne ragozzuk, hanem az, hogy, tehát, hogy mi az, amelyik fél, vagy aki fél, és mitől fél. A megsemmisüléstől, vagy a nyomtalan eltűnéstől a világban? Hát megint az a kérdés, amit érdemes egy kicsit gondolkodóan körbejárogatni, és megnézni azt, hogy valóban indokolta az úgymond ez a félelem, vagy pedig csak egy szűk területre kiterjedően jelentkezik ez, és abból azon a szűk területről túl tudunk lépni, akkor a félelem, mint kérdés, az eltűnik. Próbáljunk meg egy kicsit nagyobb körben szétnézni. Hát ugye a minden tapasztalatunk, sajátunk is, meg az előttünk járók által ránk hagyott tapasztalat is az, hogy ilyesmiknek az oka, tehát a félelemnek az oka például, és elsősorban a tudatlanság. Itt hoztam egy példát, Gaussról nyilván mindenki hallott, erről a német matematikusról. Kölyök volt, és egyszer, ugye akkor még olyan tanítások voltak, vagy olyan iskolák voltak, hogy egy tanító és sok gyerek egy osztályban különféle osztályokban jártak, meg ilyesmi, tehát különféle tananyaggal kellett volna foglalkozniuk, és nagyon zajongott a társaság, és a tanító bácsi nagyon nyűgös volt, és feladta a leckét, hogy 1-től 100-ig a számokat tessék összeadni. Ugye, mert hogy összeadást tanultak. És mindenki verítéket izzadt, a kis Gauss meg percek alatt kész volt. Megkérdezték tőle, hogy mennyi. Mondta, hogy 5500, hogy számolta ki? Először is nem csak az összeadást, mint műveletet vette, hanem egy lépéssel mélyebbre ment, és belevette a szorzást is, és még egy lépéssel mélyebbre ment, és belevette a komplements számokat is, úgy számolta ki, és szépen fölít, hogy 1-től fölít a 49-ig, alatta pedig 99-től visszafelé 51-ig. Most ezeket összeadta egymással, hogy mindegyik 100-at adott ki. Ugye van 4900, és akkor van még egy 50-es. És még valami, még a legvégén, még a 100-as is oda tartozik, tehát így jött ki az 5050. Tehát mélyebbre ment, nem csak a feladat lényegében, hanem egy minőséggel mélyebbre ment a szorzásban, és még egy minőséggel, amit felfedezett, hogy a úgynevezett komplements számok, tehát a 99 és az 1, ez ugyanúgy 100-at ad, mint mondjuk a 40 meg a 60. De utána már csak szorozni kellett, és kész volt. Tehát ez a bizonyos, ha valaki bele tud menni ezekbe a kérdésekbe, és ezeket a törvényeket, összefüggéseket felismeri, akkor lényegesen egyszerűbbé válik sok probléma, vagy akár el is tűnik. Tehát természet törvényének a megismeréséhez tartozik egyrészt a tapasztalatvilága, másrészt meg kell ismernünk egy csomó alapvető, tehát a világban működő, létező törvényt, és abban a pillanatban, hogy ezekkel többé-kevésbé tisztában vagyunk, mint egy kinyílik a világ, és kiderül, hogy a világban rendezettség van és harmónia van. Tehát ami az a felületen összevisszaságnak és zavarnak, meg mindenfélének látszik, az bizony nagyon rendezett és nagyon harmonikus rendszer. De hát ahhoz meg kell ismernünk ezeket a bizonyos összefüggéseket. Na most, amiről itt szó van, ezt az összehasonlítást ezt gyakorlatilag minden alkalommal fel szoktam vetíteni. Tudnélik, nagyon lényeges, hogy mi a könyvtudáshoz tudunk hozzájutni elsősorban, tehát az ismeretek területéhez. Itt viszont az a helyzet, hogy ezek az ismeretek, ezek megtanulhatók és megtaníthatók, rendezhetők, és egymással, és ha valaki nagyon szereti, akkor egymással szembeállíthatók, mert az egyik könyvet így olvassa, a másik könyvet úgy olvassa, és akkor egy másik ember pedig azt a könyvet fordítva olvassa, akkor jön a vezekedés, jönnek a betűk egymásra ugrasztása. Tehát ez bizony az intellektusnak, a gondolkodásnak a területe, ahol sajnos vannak okoskodó emberek is, meg vitatkozók is, és a fanatizmus is erre a területre, hát mondjuk ide tartozik. Ha egy kicsit mélyebbre megyünk, kiderül, hogy ez az egész, tehát az irodalom, az olvasat, az ismeretek halmaza, az tulajdonképpen a világnak a formai oldalával foglalkozik, ahol a részletek általában még el szokták fedni az egészet, tehát a fától nem nagyon látjuk az erdőt. Ezért is nevezik egyébként a keleti, hát mondjuk úgy, hogy képes beszédben a szem tanának. Ugyanakkor mindenképpen erre szükségünk van. Tehát könyvtudásra mindenképpen szükségünk van, de ne ragadjunk le benne. Itt van mögötte az a bizonyos valami, a belső tudás, mert mindnyájunknak vannak élményeink, felismeréseink, és ebből egy belső tudás képződik. Az viszont igaz, hogy mindenkinek megszerezhető, de nem tanítható, és nem továbbadható. Ez nagyon egyénre szabott. Tulajdonképpen a bölcsmondásokban, hasonlatokban lehet megtalálni ezeket, mert beszédben, információközlésben ez nem továbbítható, nem továbbadható. Tessék csak arra gondolni, hogy két ember egymás mellett áll és néz egy szép napnyugtát. Az két teljesen különböző napnyugta. Akkor is, ha csak egy méterre vannak egymástól. Mert mindenki két embernek külön életútja, tapasztalati világa, ismereti és világa és egyebe van, tehát, és nem tudják egymással közölni, hogy ki mit látott, legfeljebb azt mondja, hogy jaj, de szép, de a másiknak meg esetleg egy másik részlet a szép. Ezért mondom, hogy a tapasztalat az megszerezhető, de tovább nem adható. Az érdekes viszont ezen a területen itt nem lehet egymással szem, éppen azért, mert egy egyénre szabott, nincsen szembeállás egymással, mert az ember a saját tapasztalat világában el tudja ezeket a dolgokat rendezni. Ez, ahogy az előző az intellektus világa volt, ezt nevezhetjük az intuíció világának, tehát a felismerés az aha világának. Ezen a területen bölcs emberekkel találkozunk és bölcs mosollyal, amikor kérdéseink vannak. És ez az a terület, ahol már a tartalommal foglalkoznak, vagy foglalkozunk mi magunk is, és itt az egész nem takarja el a részleteket, hanem tartalmazza. Ezért is nevezik ezt a szívtanának, tehát az egyik a szemtana, vagy az agy, a másik a szív, a megértés területe. Na akkor nézzünk még egyszer vissza a halálfélelem kérdésére. Tulajdonképpen, hogy is van ez a mifél? Ha egy kicsit mélyebbre gondolkozunk, és a tapasztalati világunkat is elővesszük, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen mi az, hogy halálfélelem, mi az, hogy félelem, mitől és mi. Hát a részben a teozófiai irodalomban is találhatók erre válaszok, de hát az ősi bölcsességnek nagyon sok forrása megtalálható. Úgy néz ki, hogy ami fél, az tulajdonképpen az az eszköz, amit az ember használ. Ebben az esetben mondjuk a fizikai testünk, a bőrtokunk. Bizonyos mértékű információi vannak annak, hogy ami létrejön, annak meg is kell szűnni, tehát ez a test, ez fél a megszűnéstől, a haláltól. Na most, ha azonosítjuk magunkat a testünkkel, és azt mondjuk, hogy mi csak ezek vagyunk, akkor teljesen egyértelmű, hogy halálfélelmünk van, mert hiszen a test fél. És bizony ebben az esetben a megsemmisüléstől, mert a forma, ahogy létrejön, a formának meg kell szűnni. Majd az, hogy nyomtalanul tűnik el a világból, ez egy másik kérdés, de a félelem első pillanatban ebből halálfélelem ebből a mondjuk úgy megközelítésből érthető. Az ilyen irodalmakban lehet találni két utalást. Az egyik az, hogy mi külön emberek vagyunk. Térben, valóban, térben, itt egymástól néhány méterre, különálló egyedeknek látszunk. Ugyanakkor, ha bejebb megyünk, tessék az elképzelni, hát most, tehát ha itt kint van a fizikai testünk, ez a kategória. A következő réteg az tulajdonképpen az energiatestünk, amivel a természetgyógyászok is foglalkoznak, de még mindig a fizikai világhoz tartozik. Itt bejebb, ezek már az érzelmeink, a gondolataink, a felismeréseink, tehát az intuícióink és egyebek, és arra bejebb még van, mert még mindig van az emberből sok minden, hiszen meg is mondták, hogy ti istenek vagytok. És ha megtesszük nézni, itt a fizikai környezetben, fizikai szinten valóban különállóak. Már az érzelmeknél kisebb a különállás, már a gondolatok környékén még kevesebb, és így tovább. Ezért van az, hogy ez a térbeli elkülönültség, ez tulajdonképpen egy hát mondjuk úgy, hogy érzékcsalódásnak nevezhetjük attól függően, hogy csak az öt fizikai érzékszervünkre hagyatkozunk, vagy pedig egyéb felismeréseinkre, amelyek ezen túlmutatnak. De mindenképpen az a helyzet, még ebben a pillanatban, itt, ebben a szobában többé-kevésbé azonos a gondolkodásunk.
Tehát nincs különállás.
Legalábbis ebben a témakörben, amiről most éppen szó van, tehát többé-kevésbé azonosan gondolkodunk jelen pillanatban. Tehát már ezen a területen nincsen én és ő, hanem itt mi van. Van egy kérdés, ez az elkülönültsége, tehát a fizikai világban, egyáltalán az egyedeknek az elkülönültéséről, hogy mi, attól is függ, hogy milyen szinten nézzük. Ugye fizikából is tanultunk az elemi részekről, atomokról, vegyületekről, egyebekről, de itt vannak mondjuk a szervezetek, az élőlények. Na most erre miből állnak az élőlények? Illetve az élőlények közössége, és így tovább. Tehát ebből a szempontból, ha innen indulunk, mert a pillanatnyilag itt vagyunk többé-kevésbé tudatosak, akkor a legkisebb irányba és meg a legnagyobb irányba is végtelen, hát mondjuk úgy, hogy távlatokat látunk, és ezért is szokták azt mondani, hogy a végtelen egyből az apróságon keresztül a végtelen egységig. Akár arra felé megyünk, akár erre felé megyünk, mindenütt az egység környékére jutunk el. Aztán van egy másik ilyen problémánk az idővel. Hát az idő tulajdonképpen annyira szubjektív, de most ne arról beszéljünk, hogy egy zárt ajtó két oldalán az egy perc az nem ugyanolyan hosszú, hanem mi az az idő tulajdonképpen, amit itt mi a fizikai világban időnek érzékelünk, az periodikus folyamatoknak a mennyisége. Tehát egy elvont fogalom. Ezt mérni lehet homokszemek vergésével, vagy ingalengésével, és ebből a szempontból nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez bizonyos káprázat, a mulandóság, tehát a múlt jelen jövő felosztása tulajdonképpen káprázat. Minden előttünk járó bölcs egyértelműen mondja, hogy nincsen múlt és nincsen jövő, hanem csak az örök jelen. Na már ha ezt valaki meg tudja tapasztalni, mert például mondjuk úgy, hogy hát akár az áloméletünkben, az éjszakai álmodásunkban is, az idők azok egészen máshogy működnek, mint ahogy mi megszokjuk itt a mindennapi életünkben. De hogyha mélyebb tapasztalatokat tudunk szerezni, akkor bizony kiderül, hogy a múlt és a jövő az tényleg csak, hát mondjuk, hogy a mi elképzelésünkben létezik. Hát ez megint olyan tapasztalat, amit valaki meg tud szerezni, de nem tud továbbadni. És ez megint csak részletezve, tehát tegyük el, itt van a tudatos ember, aki miből áll, jellemből, képességből, tapasztalatból, stb. Tehát a részletek irányába erre is végtelen, de a végtelen a másik irányba, a szellemi kibontakozás irányába is végtelen. És itt pedig az a megállapítás használható, hogy a végtelen öntudatlanból, tehát ebből az irányból, a teljes különálláson, tehát a tudatos ember különálláson keresztül a végtelenül tudatos felé tart a fejlődésünk, vagy az előrehaladásunk, a kibontakozásunk, kinek hogy tetszik, és megint az egyből az egybe, a sokon keresztül vezet. Tehát itt van már egy kicsit válasz arra a kérdésre, ez a félelem kérdésére, hogy tulajdonképpen a tudáson, tehát a tapasztalatból szerzett tudáson keresztül ez a kérdés megválaszolható. Rájövünk arra tapasztalatunkon keresztül, hogy a testi élet csak átmenet, amit már említettem, hogy a születés csak annyit jelent, hogy bejövünk ebbe a környezetbe valahonnan, más tágabb környezetből, és a halál pedig annyit jelent, hogy kimegyünk ebből a környezetből egy tágabb területre. És hát itt jönnek ezek a többé-kevésbé minnyájunknak vannak testen kívüli tapasztalataink, ha más nem, akkor az álom életünkben, és sok embernek vannak halálközeli élményei. Lehet, hogy itt is vannak olyanok, akiknek ilyen volt, akik még emlékszik rá, de egyáltalán nem biztos, hogy emlékszik rá, mert valamilyen oknál fogva, mondjuk úgy, hogy nem azt mondom, hogy elnyomta, de nem foglalkozott vele, és azért úgymond feledésbe merült. Nem merült feledésbe, megtalálható, hogyha valaki gondosan utána kutat, tehát semmi, a világon semmi nem vészel. Ezt érdemes megjegyezni. Minden erőfeszítésnek a hatása, eredménye megtalálható. Na akkor nézzünk néhány ilyen alapvető törvényt, éppen az élet és halál kérdésével. Van egy nagyon fontos törvényszerűség, a periodicitás kérdése. Ilyenkor szoktam föltenni a kérdést, hogy tud-e valaki egyetlen olyan folyamatot a világban, amelyik nem periodikus? Akkor miért pont az ember élete lenne egyszeri és soha többet? Milyen alapon? Miért vagyunk mi kivételek az egész természetben? Szóval gondolkozunk ebbe az irányba is egy kicsit, ugye, mert az általános felfogás az, hogy egyszer élünk, vége van. Hát ez nem egészen helytáll abban a pillanatban, ahogy a periodicitás törvényét felismerjük mindenben. A teozófiai irodalomban is le van írva, de nagyon sok felé az ősi bölcsesség utal rá, hogy úgymond a test és lélek, ebben az esetben a test és lélek, itt most esik a fizikai testünkre, az érzelmi működésünknek az eszközére és a gondolkodás működésének az eszközére gondolni, ez az, amelyik újra születik, és utána felbomlik és újra születik, tehát ez az eszköz, ez a személyiség, amit ez az irodalom így nevez, ez új, születik újra. A régi az úgymond meghal, mert megszűnik. De a benne tárolt tapasztalatok, azok lerakódnak az úgymond egyéniségben, amelyik megmarad, és tárolja a tapasztalatokat, és tárolja a tudást. Azok vagyunk. Ezt lehetne tulajdonképpen szellemi embernek nevezni, az egyéniséget. Másik kifejezéssel. Tessék megnézni nagyon alaposan ezt a képet. Mi történik? Van egy homogén közeg, és van egy ráhatás a homogén közegre, és kialakul egy hullámrendszer. Magyarul, ha azt mondom, hogy ez a szellem ráhatása az anyagra, akkor kialakulnak a formák. És ezek a formák, akik most itt ülünk, ez a mi saját testünk is így alakul ki. Egy szellemi hatás, egy viszonylag homogén anyagi közegre is létrejön a forma. Na, erről még későbbiekben többet is fogunk beszélgetni, csak ezt a képet nagyon tessék megjegyezni. Hát itt van ez mondjuk kicsit részletesebben leírva, tehát a szellem és az anyag egymásra hat. Itt nincs az, hogy az egyik kitüntetett a másikkal szemben, mert ez egy alapvető kettősségvilága, ameddig mi gondolkodásban el tudunk jutni. És itt egyenrangú az úgymond szellemi, meg az anyagi hatás. Amikor ezek egymásra hatnak, akkor alakulnak ki a formák. Ez a forma mintegy megszületik, tehát létrejön. Él addig, ameddig a szellemi hatás működteti az anyagi világban a formát, és abban a pillanatban, hogy ez a szellemi hatás ebből a formából kivonul, akkor a forma, ebben az esetben mondjuk az emberi test, meghal. De csak a test. Sem a szellem, sem az anyag, amiből összerakódott a forma, egyik sem hal meg. Csak másik életbe, másik formába alakul át. Tehát még egyszer ez a kép, ugye a szellem ráhat az anyagra, és kialakul a formavilág. Nagyon érdekes, ha utána gondolunk, hogy tulajdonképpen bármit csinálunk a világban. Ebben az esetben mondjuk akár egy képzőművészet szobrot akar csinálni, vagy valamit akarunk csinálni, mi történik? A folyamat legelső pillanatban indítékkal kezdődik. Itt szó sincs anyagról. Itt belül az emberben például az indíték fölmerül, hogy egyáltalán csinálni kéne valamit. Jön az ötlet, hogy mit. Jön a megtervezés, hogy milyen legyen. Jön az előkészítés, hogy hogyan legyen megtervezve. Ebben az esetben itt az eszközök és egyebeknek az összegyűjtése. Utána jön a létrehozás, vagy a megalkotás, és akkor jön a működő rendszer. Ez ebből a szempontból akár ennek a vetítővászonnak az elkészítése és használata ugyanez, a vetítővászon a számítógép pontosan ugyanígy működik. Tehát valahol indul a teremtés belülről, és kijön a világba. Ez a mint lent, úgy fent, ez az a bizonyos arany és faragtáblának az egyik mondani valója, ami az analógia törvényének is szoktuk nevezni. Ha ezt többé-kevésbé megértjük, hogy például akár egy szobor, akár egy kép, akár bármi, egy szék hogyan készül, akkor ennek az analógiáját visszavetítve rá tudunk érezni arra, hogy a világban nagyobb dolgok hogyan jönnek létre. Akár még a Föld mondjuk. mint földből, bolygó, mint naprendszer, és így tovább. Ez az analógia törvénye, ez egyébként nagyon hasznos törvény ilyen esetekben, amikor valamilyen területen részletekből tudjuk fölépíteni, hogy megismerni a világot. Na most hát itt egy másik példa. Homokozót akarok csinálni a gyerekeknek. Ugye kijelölöm valahol, ha valakinek kertje van, akkor ott, vagy egy nagyobb intézmény, egy parkban, vagy ilyesmiben, kijelölöm a területét. Oda hordom az anyagot, a homokot, aztán oda viszem a gyereket, aki várat épít belőle, és ha netán nem csak statikus várat akar, hanem valami működő valamit, akkor azt még a gyereknek még működtetni is kell, tehát azt még használnia is kell. Ez a zöld megjegyzés a kiáradásokra, ez a következő ábránlásra azonnal érthető. Az ősi tanítások szerint a világunk többé-kevésbé ilyen rétegekből épül föl, áthatják egymást, és ugye ez az a bizonyos valami, amikor a nevezük teremtőnek vagy bárminek, létrehozza, kijelöli a közeget, hogy a térnek abban a részében létrehozni valamit, és megtölti homogén anyaggal. Tehát oda viszi a homokot. Utána jön a következő hatás, amit itt második kiáradásnak nevez a teozófiai irodalom, ami ebből a homogén rendszerben megfelelő szinteken formákat hoz létre. Egyrészt az, hogy az induló ponttól a legfinomabbdól, a legdurvább irányba működik első form lendületében, vagy első szakaszában, és az összes ilyen különböző világokon létrehozza a formákat, és ennek a formáknak a működtetéséhez jön a harmadik hatás, amikor jön a működtető tudatos valaki. Ezt nevezik a teozófiai irodalom harmadik kiáradásnak. Tehát még egyszer, kijelöljük a teret, megtöltjük homokkal, vagy homogén anyaggal, az anyagban létrehozzuk a formákat, és a formát működtetjük. Ez kicsiben is, nagyban is ugyanígy működik. Itt egy másik ábra, sokan már ismerik ezeket az ábrákat. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek a formák hogyan jönnek létre ebből a bizonyos nagyon számunkra nagyon felfoghatatlan végtelenből, isteni mélységekből, ahogy akarjuk. Jönnek létre ezek a formák, és tulajdonképpen itt, ahol most ülünk, az ez a világ gyakorlatilag. Tehát a gondolkodásunk, az érzelmeinknek és a fizikai testünknek a világa. Többé-kevésbé itt, ezen a környéken érdekel az a szellemi ember, aki ezeket az eszközöket használja. Tehát létre kellett hozni ezeket az eszközöket. Hát itt a teozófiai irodalomban ezt ilyen elementáris lényeknek nevezik, a fizikai világban tessék ezt mondjuk atomokként elképzelni, mert ez körülbelül azonos az analógia. Hát abban az atomokból épül föl a fizikai világ, igen. Jönnek létre az ásványok, és így tovább a növények is, az úgymond élő szervezet egyébként, ezek is élnek, a növények is pláne élnek, és hát az állati meg az emberi birodalomban ez a kérdés, ez már nem kérdés. Hát itt van egy kis analógia, hogy hogyan lehet még felfogni az embernek a felépítését. Ezzel a tagolással, hogy testélek, szellem, isteni szikra, ott az a hasonlat, a kocsi, a test, a ló, amelyik adja a mozgató energiát, az a lélek, a kocsis, a szellem, amelyik irányít, és az utas, az isteni szikra, amelyik csak azt mondja, hogy oda kell eljutni, de hogy hogyan, azt a kocsisnak kell kitalálni, vagy megtanulni, megtapasztalni. És hát itt van részletezve, hogy a test az a sűrű fizikai test, és az energiatest, az hozzátartozik, és ez a cselekvés területe. Aztán itt van a lélek terület, az érzelmek és gondolatok területe. Na ez a kettő a személyiségvilága. Itt van a szellem, hát a teozófiai irodalomban kauzális testnek nevezzük. Ez az úgymond halhatatlan szellemi ember, aki ezt a hármat, tehát a testet, az érzelmeket és a gondolati eszközét azt életenként létrehozza, majd erről később is lesz szó, és használja. És itt van az a bizonyos isteni szikra, amit a teozófiai irodalomban monádnak neveznek. Hát itt egy kicsit más grafikus megközelítésben ugyanez. Ami viszont nagyon figyelemre méltó ebben a témában, a hármas tagolás. Mert az a bizonyos hármasság, amiről itt az előzőekben is szó volt, az a bizonyos három kiáradás, ez annak a bizonyos teremtő tudatosságnak, nem tudjuk minek nevezzük, mert erre nincsen szóbeli kifejezésünk, aki az egész rendszert fenntartja és működteti, abban az a bizonyos hármasság működik, amit a kereszténységben Szent Háromságnak neveznek. Tehát az akarat, a bölcsesség és a tevékenység hármassága. Ezt lehet nevezni úgy is, hogy Atya, Fiú és Szentlélek, de a funkció szempontjából az akarat, a bölcsesség és a tevékenység területe. Na ez a hármasság tükröződik minden egyes isteni szikrában, ugye, mert mind fönt, úgy lent, és ez a hármasság tükröződik abban a bizonyos egyéniségben, egyéniségnek nevezett valamiben, ami már egyedi ember, és az akarat, a bölcsesség és a tevékenység hármassága, és itt van az az eszköz, ami ezt a valamit tartalmazza, szinte azon az eszközön keresztül működik, és azon az eszközön belül jön létre ez a bizonyos másik hármasság, az astromentális és a fizikai. Amit hát fizikai, ezt akár kettőnek is vehetjük, mert az érzékszerveink szempontjából ez látszólag különálló az energiatest a sűrű, megfogható fizikai testünktől. De ez csak látszott. Tehát itt ebből a képből azt érdemes megjegyezni, hogy annak a bizonyos hármasságnak, az isteni hármasságnak a tükröződése mindnyájunkon megvan. Hát itt csak azért hoztam föl ezt a bizonyos iskolai kísérlet, amikor a vaskorhoz közelítünk egy mágnest, akár egy papíron keresztül, és akkor a vasreszelékből kialakulnak ezek a formák. Ez ugyanaz, tessék gondolni, a vasreszelék esetleg, amíg homokkal is van keverve, akkor pláne érdekes, az a homogén anyag, amihez a mágnesnek a térereje, a mágneses térerőssége, az mint szellemi hatás működik, és kijönnek a formák, tehát ezek a bizonyos erővonal jellegű összecsomósodások, tehát ennek a homogén anyagnak a csomósodásai. Ez abból a szempontból érdekes, hogy hogyan képzeljük el a leírások alapján a megszületés folyamatát. Abból indulunk ki, ugye, hogy abban a bizonyos kauzális testünkben a szellemi ember az aktív. És akkor ezeket a bizonyos energiacsomókat, amit a teozófiai irodalom permanens, tehát állandó atomnak nevez, ezeket a csomókat aktiválja, és ezek az energiacsomók, ezek abból a környezetből, ebben az esetben mondjuk a mentális világból, ebben az esetben az asztrális világból, maga köré vonza azokat a alkatrészeket, szinte, azokat a kisebb-nagyobb egységeket, amelyekből a testtel föl fog épülni. És ugyanez a helyzet a fizikai világban is, amikor az energiatest létrejön, és itt így a leírások szerint itt van egy érdekes valami, hogy tulajdonképpen a három halmazállapotú fizikai testünk az nem pontosan ezzel a módszerrel készül, hanem az energiatestünk ilyen, és az energiatestünk mint öntőforma működik, amiben velünk párhuzamosan élő kis világnak a kis tevékeny része, mondjuk úgy, hogy lényei összerakják a fizikai anyagból ezt a fizikai testet. Tehát ez egy öntőforma az energiatestünk. Ami nagyon érdekes ebből a szempontból, hát ezeket a képeket, egyébként magyarul is megjelent az a könyv, az ember és vagy emberi aura címen. Itt például egy olyan embernek az aurája látszik, egy hetedik hónapban levő kismamának az aurája, ahol teljesen egyértelműen látszik, hogy itt benn van a gyermeknek a saját aurája, benn van az anya aurájában. Ez a megszületés előtti állapot. A képek aztán továbbiakban kísérik, akkor, amikor a gyerek kicsi, akkor még majdnem, hogy gömb alakú az aurája, aztán kezdik lassanként oválissá alakulni. Az élete az első néhány éve, vagy egy első évtizede során. Tehát az a bizonyos, amit itt az előző ábrán ilyen oválisnak rajzoltunk, ilyen ködös ovális valaminek, az tulajdonképpen a megszületés során alakul ilyen oválissá, mert addig nagy valószínűséggel gömb, vagy ahhoz hasonló formát ölt, miután olyan hatások, amelyek a fizikai teste érvényesek, azok arra felé valószínűleg nem úgy működnek, ahogy a fizikai testünkben. Most amikor ugye megszületik a fizikai test, mert itt csak arról van szó, hogy a fizikai test születik meg, tehát a szellemi ember az gyakorlatilag aktiválja ezeket a dolgokat, hát akkor többé-kevésbé ilyen 7 éves periódusokban alakul ki az élet, nagyjából ugye az első 7 év az többé kevésbé a fizikai testnek, a második 7 év az nagyjából az érzelmeknek a kifejlődése, a harmadik 7 év az többé kevésbé a gondolkodás területe, és akkor onnan tovább, ha tovább tudunk lépni, meg aktív, akkor jön a bizonyos egy együttműködés, a szeretet, házasság és ez a terület. És még tovább a következő 7 évben az akarat, vagy a, mondjuk hogy a teremtő energia is megjelenik, de itt viszont már megvan a tükröződés, hogy esetleg éppen a leginkább materialista, hát mondjuk úgy, hogy magatartás érvényesül. Aztán a további 7-es években, akkor ez ugye ez volt a vetés, a kialakítás, ott jön az aratás, tehát vagy az együttműködés, a barátság, vagy ha arra kerül a sor, akkor válás, nem továbbiakban a bölcsesség, vagy pedig a beszikült elme, és az együttérzés, vagy az érzelmi ridegség, és aztán jön a bizonyos, vagy megújul valaki, vagy elkezd belemenni a második gyermek korába. Mindegyikre találunk saját. A saját életünkben nem biztos, hogy tehát ezek az állapotok tulajdonképpen minden életünkben, akár a saját életünkben, de főleg a mások életében felfedezhető állapotok, nagyjából természetesen, tehát nem azt jelenti, hogy de most akkor 5 perc múlva kezdődik, amit tudom én melyik periódus. Itt arról volt szó, ugye, a meghalás folyamata. Tessék csak figyelni, szemegyek még egy kicsit. Tehát ez az állapot a kialakult aurákkal. Innen kivonul, ebből az eszközből kivonul az éltető energia, vagy szellemi energia, a test feloszlik. Ebből az eszközből, ebből az energiacentrumból is kivonul az aktív szellemi erő, és az eszköz, az aura, az feloszlik. Egy darabig még azért létezik, mert mint ahogy a fizikai test is egy darabig létezik, hogyha csak nem, hát mondjuk erőszakos módon szüntetjük meg mondjuk a halmasztással. Ez egy darabig még létezik. Az érzelmi eszközünk, az asztrális auránk egy darabig még létezik, hiszen energia bele pumpálódik, és amíg az fel nem dolgozódik, fel nem tud oszlani, addig az a forma többé-kevésbé együtt van. Ugyanez a helyzet a gondolati eszközünkre, mentális eszközünkre. A lényeg az, hogy az itt megszerzett tapasztalatok desztillálódnak be a kauzális testnek nevezett eszközünkbe, ahol a szellemi ember, a jelen pillanatban a többé-kevésbé élő szellemi ember tanyázik. És itt van egy érdekes valami, hogy az aura, ami mondjuk egy élő emberben, hát ez egy elég sok évtizedet élt valakinek az aurája. Érdekes módon, akik ezt kutatták, felfigyeltek arra, hogy mintha ezekbe az anyagokba, most maradjunk anyagi részecskéknél, is működne a gravitáció, tehát a láb környékén vannak a durva érzelmek, gondolatok, és a fej környékén van a spirituális és egyéb terület. Ez a bizonyos ovális forma a fizikai test halála után, tehát amikor ezekből lassanként ezekből a permanens atomokból visszahúzódik, de tulajdonképpen már a fizikai halál után többé-kevésbé ilyen valószínűleg ovális és előbb-utóbb gömb formát ölt, ahol a legdurvább anyagok vannak legkívül, és a legfinomabb anyagok vannak legbelül. Ez abból a szempontból is érdekes, mert a leírások szerint a fizikai halál utáni állapotban az egyes szinteken, mondjuk maradjunk az érzelmi részeken, érzelmi szinteken annyi, nevezzük most időnek, mindegy, olyan hosszú folyamat zajlik le, amíg ezek a bizonyos ide beépült alkatrészek, vagy elemek, nevezzük annak is, azok fel nem oszlanak, szét nem oszlanak a térben. Tehát az azt jelenti, van erre egyébként a hadiparban egy érdekes megoldás, valószínűleg nem ebből indultak ki, hogyha tengeri aknákat telepítenek, és megvan azban, hogy az milyen mélységben lebegjen a tengerben, akkor azt csinálják, legalábbis volt egy ilyen technika egy időben, hogy a kiépített akna robbanó szerkezet köré egy tartályban sót tettek, amitől a súlya olyan lett, hogy lehúzza, addig, ameddig a fajsúlya olyan lett, mint a tengerben a nyomása, ezt a fizikában egyébként ismerjük, és ez a só lassanként oldódott kifelé, és ez mindig emelkedett, az aksza mindig emelkedett, addig, ameddig el nem érte azt az állapotot, ahová az ő saját konstrukciója szempontjából beépítették a saját fajsúlyát. Tehát tessék elképzelni azt, hogy ez a bizonyos durva közeg, amit ugye az életünk során mégiscsak beépítettünk az angrálban, és az oszlik el, ahogy oszlik el, úgy, mint egy emelkedünk, minden esetre a finomabb világok felé, hanem is feltétlenül a térbeli függőleges irányban működünk. Itt van egy másik ilyen ábra, hogy az emberi élet tulajdonképpen hogy néz ki nagy valószínűséggel. Ugye, ha itt alul, itt, ez a szakasz, itt a testet öltés ideje, ott jön a fizikai halál, és akkor van egy bizonyos terület, vagy pontosabban egy szakasz az életünkben, amikor fel kell dolgoznunk ezeket a különféle problémáinkat, és ezt nevezhetjük talán inkább az asztrális világban eltöltött, mondjuk úgy tisztulásnak. Látszik, hogy a legdurvábbból a legfinomabbig folyik az egész folyamat, a tisztulás, és erre vannak ilyen utalások, de ez szemkülönbözését, mert embertől függ, hogy ez néhány évtized. Néhány évtől néhány évtizedig tart, az azt szerint, hogy ki milyen életet élt. A következő szakasz, az, amit mennyországnak is lehetne nevezni, az tulajdonképpen ott a finomabb közegben, tehát abban a bizonyos kauzális testben, egy ilyen feldolgozó, pihenő szakasznak is lehetne nevezni, az egyes életek között, egyes fizikai életek között van egy ilyen pihenő szakasz, és akkor utána jön megint egy bizonyos indíték, egy belső szellemi impulzus, hogy na most akkor ebből a nagyon kellemes állapotból menni kell tovább is csinálni tovább az életeink sorát, és akkor jön az elkülönülés, amit ott a másik ábrákon lehetett látni, aktiváljuk ezeket a bizonyos permanens atomokat, és megjelenünk fizikai testben, a fizikai világban, bejövünk az ajtón. Az alapvető törvényekhez még két dolgot érdemes elővenni. Ugye volt egyszer a periodicitás kérdése, itt van az ok és okozat törvénye, itt van az életfeladat törvénye, és már emlegettük az analógia törvényét. Ez pillanatnyilag négy, amiről még többé-kevésbé sejtelmünk van, de mehetünk tovább alkalmasint, ha arra kerül a sor, mert ebben a kis tájékoztatóban ez a szórólapunk. Ebben megpróbáltunk felsorolni egy pár ilyen alapvető összefüggést, ebből négy emlet itt is közte van. Ott egyébként megtalálható a honlapunk címe, és érdemes szétnézni ott is. No, tehát az egyik, az ok és okozat törvény, amit a fizikában is megtanultunk már, amit mondjuk úgy, hogy a spirituális nézetek között a karma törvényének is szoktak nevezni. Érdekes módon a karma törvénye az mintegy hierarchikusan épül fel, tehát egy-egy rövidebb életszakaszra, egy nagyobb életszakaszra, esetleg egy egész életre érvényes, sőt a több életre kihatóan is érvényes lehet. Ugyanaz az életfeladat hasonló, amit a dharmának is nevez a irodalom, ez ugyanúgy hierarchikusan épül fel, tehát kisebb egységekbe, egy életre, több életre, vagy az egész megnyilvános attól a pillanattól kezdve, hogy ez a bizonyos isteni szikra megjelent a világban, addig, ameddig az isteni szikra vissza nem megy ebbe a bizonyos örök tűzbe, amit máshogy nem tudunk nevezni, csak ilyen körülírásokkal. Tessék visszaemlékezni az előző teremtés folyamatára, az indíték, és itt rá, hogy hogyan valósítjuk meg. Ebben az esetben, amikor saját életünkről vagy dolgainkról van szó, akkor általában az indíték az általában véve a vágy oldaláról indul. Aztán jön az ötlet, mit csináljunk, meggondolunk-e valamit, vagy megtervezünk valamit, vagy pedig csak úgy ösztönösen létrehozunk valamit, előkészítjük valahogy, és utána jön a cselekvés, és a cselekvés eredménye. Tehát ugyanez a fajta teremtés folyik a bármelyik tevékenységünk során, mint ahogy egy valami eszköznek a létrehozásáról az előző példában beszélgettünk. Nagyon fontos viszont, hogy ez nem kőbe vésett, mert ha megismerjük ennek a működését, akkor megtalálhatjuk azokat a lehetőségeket, hogy bár csináltunk valamit, és annak következménye van, de azt a következményt azt kompenzálni lehet, ha tudjuk, hogy hol tudunk beavatkozni a folyamatba. Egy egyszerű példa. Megfázom és influenzás leszek. Akkor vagy végig csinálom az egész betegséget, az egy hétig nyüglődésnek egyebet, ugye? Akkor nem avatkozom bele a folyamatba, az ott megtörténik. Ha ráismerek arra, hogy hoppá, itt valami ilyen már volt, akkor megpróbálom megismerni, visszaemlékezni arra, hogy ezek a folyamatok milyenek, és akkor megpróbálhatok itt beavatkozni ezen a szinten, ahol nem a megjelent esemény folyamán, hanem még korábban az okok, az események mögötti első ok rétegbe tudok beavatkozni, és odafigyelek arra, hogy ne fázzak meg. Esetleg arra, hogy igen, arra valamilyen gyógyszer vagy bármi egyéb, az segít ezt a tünetek megoldásában. Még egy elodébb, ne fázzak meg, mélyebbre, visszafelé megyek mélyebbre, és nem kell, hogyha odafigyelek, hogy ne fázzak meg, akkor nem leszek influenzás. Tehát akkor ennek a bizonyos tevékenységnek, hogy könnyelmű voltam, ez a következménye nem jelenik meg. Miért? Mert ismerem a folyamatot. És bele tudok avatkozni olyan szinten, hogy még nem kell megjelenni a tüneti világban. Hát ezt általánosíthatjuk is, ugye mit lent, úgy fent alapján. Tehát ebből a szempontból az a valami, amit karmának neveznek, és amit az ezotérikus piacon egészen furcsa módon is szoktak kezelni, annak ilyen megközelítése is van, hogy bizony az megváltoztatható. De nem karma levétellel, meg karma porszívóval, meg egyéb hülye dolgokkal, hanem az embernek a saját tapasztalatain keresztül a saját életében tud beavatkozni. Senki más az én életemben, vagy a bárkinek az életében nem tud beavatkozni. Az egyénre szabott dolog. Itt viszont van egy nagyon érdekes összehasonlítás, ezt nagyon tessék megjegyezni, mert nagyon sokat segít. Az elmúlt életeinkből hozunk magunkkal valamit. Az ilyen cselekedeteinknek az a következménye, a vágyainknak, törkésének az a következménye, és így tovább, és így tovább. Tehát ez az a hátizsák, amivel megjelenünk az adott élet szempontjából. Azért is szokták azt mondani, hogyha azt tudni akarom, hogy milyen volt az előző életem, akkor nézzem meg, hogy milyenek a mostani körülményeim, mert azok az eredmények. És ugyanez a helyzet a következő lépésben, hogy a jelen élet, ha tudni akarom, hogy milyen lesz a következő életem, akkor nézzem meg azt, hogy mit csinálok most. Mit teszek most. Hát ugyanezek a dolgok, ugye itt az ok terület, az a következmény terület. Tehát ha valakinek jó körülményei vannak, illetve most olyan körülmények között él, azt tudhatja, hogy az előző életében valami olyasmit csinált, aminek ez az eredménye. És ha most csinálok valamit, mondjuk általános cselekedetek, akkor tudhatom, hogy a következő életemben vagy életeimben bizony a körülményeim nem lesznek túlzottan előnyösek. Akár testi, akár egyéb körülményekre gondolok. Ugyanakkor például ugye a tapasztalatokból rakódik le a bölcsesség, a fájdalmas tapasztalatokból rakódik le a lelkiismeret, és a szolgálni akarásból a spiritualitás. Hát ez csak egyfajta megközelítés, biztos van még másfajta megközelítés is. Ez minden esetben nagyon nyilvánvaló, hogyha az ember kicsit alaposabban belemélyül. Hát ide csak egy kis illusztráció abban a szempontból, hogy ez a bizonyos, hát mondjuk, hogy szellemi út. Emlékeznek, ahogy megyünk be a sűrű anyagba, és utána emelkedünk kifelé. Mert volt egy ilyen ábra. Hogy bizony nem arról van szó, hogy a szellem fejlődik. Ezt szoktak úgy fogalmazni, hogy kibontakozik. Mint ahogy egy virág bimbóban, az egész komplet virág benne van, vagy egy fának a rügyében, a következő egész, nem csak a gyümölcs, hanem a következő generációk is benne vannak, csak annak ki kell nyílni. Tehát a lehetőség benne van, és annak aktiválódni kell. Ezért van az, ezért szokták azt mondani, hogy a tudat az kibontakozik, tehát a szúnyadótól, a lehetőségektől a tudatosig. Az eszközök, ebben az esetben például a testeink, a személyiségünk is, azok fejlődnek.
és ott is az egészen Tohonyától a kifinomultabbakig, hogy a szellem ráhatását azt minél jobban tudják megvalósítani. Hát ez az irány egyértelmű az, hogy a tanítvány az, ha elkészült, akkor a mester megjelenik, és akkor a szellemi útnak a következő szakasza az már sokkal tudatosabb lesz, mint ahogy mi mostanában élünk. Illetve tulajdonképpen mindnyájunknak vannak valahol tanítói, az, hogy éppen nem tudunk róla, hogy ebből szempontból közömbös, mert tanulunk az előttünk járóktól, és tanítjuk a mögöttünk és mellettünk járókat. Ezt ne felejtsük el. Tehát hatással vagyunk a világra, bármit csinálunk. Még akkor is, ha látszólag semmit nem csinálunk. Ebben a műfajban viszont az önismeret alapvetően fontos. Nem mindegy, hogy minek látjuk saját magunkat. És az, hogy a tükör két oldalán ugyanaz a kép legyen, ahhoz van szükség az önismeretre. És van egy ősi tanács, hogy légy alázatos, ha keresed a bölcsességet, és légy még alázatosabb, ha ura vagy annak. Minden esetre le kell számolnunk azzal az elképzeléssel, mert az első pillanatban mindenkinek ez az elképzelése, hogy a passzát szelet ő szellenti. Ez nem így működik, a világ egészen máshogy működik. Viszont a saját környékünkben, a saját életünkben mi vagyunk az egyetlenek, akik bármiféle változást létre tudunk hozni. Tehát ez a bizonyos, ez nem alázatoskodás, hanem szellemi alázat. És ha arra gondolunk, tulajdonképpen az általunk ismert valamennyi nagy vallásnak az alapítója, indítója, az élte ezt a bizonyos tanácsot. Legyen az Buddha, legyen az Krisztus, nagy valószínűséggel Mohamed környékén is megtalálnánk ezt, ahhoz jobban kéne ismerni az iszlámot. Ugyanez a helyzet a judaizmussal is, és még azokkal a vallásokkal, amelyekről nem sokat tudunk itt Európában, de attól vagy léteztek, vagy léteznek most is, csak hát az ismereteink korlátozottak. A lényeg az, hogy aki igazán komolyan tudja ezeket a, mondjuk úgy, hogy tanításokat továbbadni, mert hiszen megtapasztalta, azok egytől egyik alázatosak. Fordítva, aki nagyon büszke, azt nyugodtan hagyhatjuk, legyen magában büszke, de őtől nem érdemes tanulni, mert nagyon nem tudja, hogy miről van szó. Hát ezekből a dolgokból, amikről itt most szó van részletekben, felismerhetjük lassanként, tapasztalatunkon keresztül, hogy tulajdonképpen egy világban egy valamiről van szó, tehát nincs én és a világ, amit én úgy szoktam fogalmazni, hogy mindig csodálkozom azon, de tulajdonképpen antropomorfizált ember szabású megközelítésben valóban én és az Isten, milyen alapon. Na de mindegy, a lényeg az, hogy tulajdonképpen egy egységben vagyunk, részei vagyunk, azt, hogy nem ismerjük föl, az még egy másik dolog, a tudásunk és tapasztalati világunk egyértelműen abban az irányban mutat, hogy felismerjük ezt a bizonyos egységet. Tehát az, hogy az ember egy része a nagynak, a világban nincs úgynevezett holtanyag, mert az, hogy az öt érzékszervünk számára nem érzékelhető mozgás van benne, az nem jelenti azt, hogy holtanyag. Ezt a modern fizika teljesen egyértelműen mutatja, hogy az már az atomfizika egyértelműen mutatja, hogy már a kristályok világa sem holt valami, ott is élet van, meg energia, meg rezgés, meg mindenféle. Tehát a világban minden él, a másik az, hogy az élet periódikus. A mi életünk is, meg az annak a valaminek az élete, aminek mi részei vagyunk, az is periódikusan működik. És ezen belül a létrejött formák, ezekben a periódikus folyamatokban a létrejött formák, azok viszonylagosak, mert létrejönnek és megszűnnek. Létrejönnek és megszűnnek. Csak az a valami örök, amiben ez az egész történik. Hát ebből a felfogásból elég egyértelműen következik, hogy igencsak becsüljük meg minden élőt és úgymond élettelent, mert az a testvériség ebben az esetben, tehát a részei vagyunk a nagy egynek, így kell érteni a testvériséget, ez az egész világra vonatkozik, tehát itt nincs külön állás, hogy én azzal testvér vagyok, de a másikkal nem, ott nincs, ilyesmiről szó sincs, ha elég mélyre megyünk a folyamatokba és az emberi életekbe. Nagyon fontos az, hogy részei vagyunk az egésznek. Meg is fogalmazták ezt úgy, hogy benne élünk, mozgunk és létezünk, és miután az a látszólag másik embertársunk például, vagy állattestvérünk, vagy növény, vagy egyéb, annak az álláspontját, a működését tartsuk tiszteletben. Mert valamilyen szinten ő is önálló lény, és ugyanolyan joga van élni, mint nekünk. És ebből a szempontból most itt maradjunk az emberi világban, az álláspontok és vélemények, azok akármelyik álláspont és vélemény része az egésznek, ne csodálkozunk, az úgymond negatív vagy romboló vélemény ugyanúgy része az egésznek, mint az úgymond építő meg pozitív vélemény. Minden kettőre szükség van ahhoz, hogy a világban egyensúly legyen. Ez a bizonyos romboló kérdés, ez abból a szempontból érdekes, hogy tulajdonképpen a forma, ebben az esetben mondjuk az emberi test szempontjából, ha itt valaki gyilkol, akkor mi történik? Egy bizonyos formát, ebben az esetben egy fizikai testet megszüntet. Annak az életét megszünteti. De csak azt. Tehát a formavilágba tudunk beavatkozni, ha akarunk, ott tudunk segíteni a formáknak a létrejöttében, kifinomulásában, és ott tudunk rombolni és pusztítani, hogyha olyan a beállítottságunk. De csak a formai világra érvényes a negatív, a pusztító. Az embert, vagy a szellemi embert, vagy az isteni sikrát, azt nem lehet elpusztítani. Ebből a szempontból nyugodtak lehetünk, az életet nem lehet megszüntetni. Akkor sem, hogyha valaki ilyen csíkok az égen című pánikba esik, hogy jaj, megmérgeznek minket. Ez a chemtrail űrület, ami időnként látható. A repülőgépeknek ez a kondenszcsíkja. Ezt a világot nem lehet megszüntetni. Olyan hatalmas energia, és mondjuk úgy, hogy pusztító erő, az egyszerűen nem létezik emberi szinteken, hogy ez meg tudjon szűnni. Az, hogy valamikor a fejlődése során, a kibontakozása során ezekre az eszközökre ilyen állapotban nem lesz szükség, és akkor egy másik forma világ jön létre, az nyilvánvaló abban a periodikus világból, az aktív és a passzív élet szakaszoknak a váltakozásából, de csak a forma szempontjából van pusztulás, az élet szempontjából semmi. Ezt a kis invokációt szoktam még felvetíteni. Ugyancsak érdemes egy kicsit elgondolkodni rajta, hogy ez a bizonyos rejtett élet az minden ott van. Az a bizonyos rejtett világosság mindenben működik. És a bizonyos rejtett szeretet, ami összetartja az egészet, az is mindenben működik. És ha ezt megpróbáljuk tudatosítani magunkban, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen mindenkivel és mindennel egyek vagyunk. Bizonyos szinten az elkülönülés csak látszólagos. Ez, amit a keleti irodalomban a májának, az érzékcsalódásnak, egyéb ilyesminek szoktak nevezni. Egy példa még visszatérve arra bizonyos valamire, hogy egyek vagyunk, benne élünk. Tessék elképzelni, hogy a tengerben egy hal azt mondja, hogy ez a darab víz, ez csak az enyém. Mennyire lehetetlen állítás az, hogyha ismerjük az életnek azt a környékét, ahol az a hal él. Egyrészt az a hal nem, a hal mondhatja azt, hogy én és a tenger, de mennyire hülye a megállapítás abban a pillanatban, amikor tudjuk, hogy mi benne él. Anélkül nem tud élni. Tehát ha én most azt mondom, hogy én és az Isten, az ugyanolyan számomra legalábbis ugyanolyan ostoba megkülönböztetés, mint ha azt mondja a hal, hogy én és a tenger. De benne él, anélkül nincs. Mi is benne élünk az egyben, anélkül nem vagyunk. Abban vagyunk. Tehát ebből a szempontból is érdemes egy kicsit az egység kérdését, mondjuk úgy, hogy egyrészt a gondolkodásunkban, másrészt a viselkedésünkben, az élet vezetésünkben is komolyan venni. Hát körülbelül ezeket tudtam összehozni. Remélem, hogy egy kicsit nagyobb világosság lesz ebből az előadásból. Köszönöm a figyelmüket!